A szemtanúk szerint azt kiabálta, ezt Szíriáért kapjátok, majd nyakon szúrt egy utast, aki súlyosan megsebesült. A brit kormány csütörtökön kapcsolódott be az Iszlám Állam terrorszervezet elleni nemzetközi hadműveletekbe. A dzsihadista szervezet szíriai állásait bombázzák. Franciaországban a szélsőjobboldali Nemzeti Front jelentős megerősödésére számítanak a regionális választásokon. Az első fordulót ma tartják, 3 héttel a 130 áldozatot követelő párizsi merényletek után. A 13 anyaországi és egy tengeren túli régió tanácsának tagjait választják meg 6 évre. A szavazást az utolsó nagy tesztnek is tekintik a 2017-es francia elnök választás előtt. Jemenben megölték Aden térségének kormányzóját. A tábornokkal és 6 testőrével merénylők végeztek. Jemen második legnagyobb városából az évelején kiűzték a síta húszi lázadókat a kormányerők. Az összecsapásokat kihasználva azóta folyamatosan növekszik az Al-Qaida terrorszervezet befolyása. Az ország nagyobb részén erősen felhős vagy borult, párás, főként keleten néhol tartósan ködös időre kell számítani. Nappal 5 és 10 fok, késő este 0 és plusz 5 fok lesz.
Szeretem a filmet, szeretem a színházat, szeretem a muzsikát, szeretem a rádiót. Rádió Q 99.5. Novák Péter vagyok, ez az én frekvenciám.
Tessék mondani, mi az a svéd csavar?
Bocsánat, én úgy hallottam, hogy minden másról is lehet kérdezni, méghozzá élőadásban.
Rádió Q, minden vasárnap 2-től 4-ig, ismétlés hétfőn, szintén 2-től 4-ig, Csapó indul, várom szeretettel a kedves hallgatókat.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. the ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
A csapó indul második órája, a 99.5 fél hián 100-as frekvencián itt a Rádió Q-ban, a Hallóit vagyunk névre hallgató vasárnap.
Telefonszámunk 793-00-995.
Sokan kérdezték, hogy milyen zenét hallottunk, kérem szépen Tom McLean énekelt Vincentről, vagyis Van Hochról. Lehet Van Goghnak is mondani, csak akkor a hollandok nem értik, tehát Vincentről. A Starry Starry Night pedig egy olyan valami, ami ma este nem igen valószínű, hogy csillagos eget nem nagyon látunk, viszont mi az, amivel fogunk tudni foglalkozni, miben nézünk?
Sok mindennel, főleg hát a női kézilabda Európa-bajnokság ugye most kezdődött, az azért az nekünk nagyon lényeges, mert olimpiai kvalifikáció is egyúttal. Maradjunk azért még a játék savaborsánál a pénznél, és hogy mennyire sajnos igazam van, azt a egyik cikk említi meg, ugye, hogy az Adebayor, aki ugye a Manchester City-nek a labdarúgója, járt ugye Madridban is egy évet, majdnem egy évet, hogy mondjuk, hogy minek vették meg, azt nem tudom, hogy Szafaládénak vagy, mert azért az Adebayor nem egy Real Madrid szintű labdarúgó, mondjuk nem is Manchester City szintű labdarúgó, hát talán a Tottenhamban igen, de a Tottenhamban ő a jövő nyáron jár le a szerződése, és ő a tartalék csapatot választotta, mert az első csapatnál nem nagyon tudott szóhoz jutni, és azt nyilatkozta, hogy rájöttem, azért születtem a világra, hogy élvezzem az életet, és különböző fotókat mutat a netten magáról, hogy jobbnál jobb helyeken, tengerparton és különböző strandokon élvezi az életet, miközben heti 77 millió forintot kap, ez úgy jön ki, hogy 44 milliót még a Manchester City fizeti, és 33 milliót ad a Tottenham, tehát nagyjából majdnem 4 milliárd forintot keres évente úgy, hogy nem játszik mérkőzés.
Jár még neki az előző klubjából valami.
Igen,
japanás...
mert a szerződés ugye az úgy szólt, hogy a Tottenham az csak akkor volt hajlandó megvenni, hogyha a fizetését, amit még a Manchester City, tehát ő nem jött volna el a Manchester City-be, The City-ből, csak akkor, hogyha az egész fizetését kapja. És akkor ugye a két klub megállapodott, hogy a 77 millióból 44-et a Manchester City folyosít még jövő nyár végéig, vagy a jövő nyárig, és 33 milliót ugye a Tottenham. És ez csak azért hoztam föl példának, ugye, hogy a játék sava borsa a pénz, nem pedig a gól, mert az egy nagyon szép mondás volt, és addig tényleg gyönyörű volt a futball is. Tegnap közben néztem ugye nagyon sok mindent a labdarúgással kapcsolatban, kedvenc csapatomat. Én azért úgy érzem, hogy megverették, mert a Chelsea-t megverették tegnap nem szándékosan, de hát a bíró azért elnézett két ítélet, mind a két ítélet abszolút befolyásolta, nem adtak meg egy nettó 11-est, amíg hogy elvetődött a védő, és nyújtott kézzel a földön, el tudta ütni a labdát.
El tudsz ilyet képzelni abban a bajnokságban, hogy megverették a Chelsea-t?
Én úgy látom, hogy azért a Mourinho-val szórakoznak. Tehát a bíró azt mondja, hogy egy elvetődött játékos, az hova tegye a kezét, ha ne kinyújtva. Tehát ne a teste mellett legyen kinyújtva. Hát azért ez egy fura dolog, ez 0-0-nál volt, és utána pedig egy olyan nettó lesgólt, vagy megadtak a Bournemouth.
Portsmouth?
Nem, Bournemouth.
ez egész furcsa nevű csapat, aki most jutott föl, tehát szégyen a Chelsea-re, hogy nem tudta megverni ennek ellenére, de hát mondom, ez a két ítélet döntően befolyásolta, az pedig nettó szabálytalanok voltak, a Courtois-val nem engedték fölugrani, a másik pedig, hogy abszolút les volt maga a szituáció, amikor gólt fejeltek a 87. percben, vagy nem tudom mikor, de én el tudom képzelni, azért hogy is mondjam, azért sok egyszerre két ilyen ítélet meg kell. Nagyon déli város hirtelen nem jön a számra, mert elég ritkán van szó, és hát aztán ami lényegesebb volt ugye a lelkemnek.
De jól mondtad, Bornusz, igen.
Bornusz, azért mondom, akkor jól emlékszem. És az a női kézilabda válogatott ugye biztosan legyőzte Tunéziát, és ma játszunk ugye a szerbekkel, ami már nem lesz egy olyan könnyű mérkőzés, de nekem úgy tűnt, hogy viszonylagosan, ha nem is teljesen egyben van a csapat, de arra képes lesz, hogy egy jó helyezést az első négybe be tudjanak kerülni. Tehát remélem, hogy a női kézilabdát meg lehet majd könnyezni, hogy így fogalmazzak. Német edző sporttárs is ugye azt mondta, hogy viszonylag elégedett a teljesítménnyel, és a Montenegro lesz ugye a legnehezebb ellenfél, de mondom, azért a szerbek is komoly erőt képviselnek.
És a kézisekkel kapcsolatban kedvenc műfajod, ők itt lesznek majd, mert nem vesznek részt az olimpián, vagy most már biztos részvevőnek tartod őket, vagy pedig még érmet is adsz nekik. Ugye van egy ilyen felajánlásod, hogy a stúdióba hívod azokat, akik kimaradnak az utazó csapatból.
Nekem a női kézilabda az egy olyan nagyon érdekes dolog.
Mert csak azt nem mondd, hogy ilyen sötét ló.
De megmondom, miért érdekes nekem a női kézilabda, ugye, mert azt mondja, hozzáteszem, nem vagyok szakértője a dolognak, de hát azért követem. Ugye azt mondják a szakértők, hogy a norvégok a legjobbak. És akkor utána mondják, hogy a dánok, hát azok is nagyon jók. Most nem tudok mit mondani erre, csak azt tudom mondani, hogy lehetnek a norvégok és a dánok jobbak nálunk, úgy, hogy nincsen bajnokság náluk. Tehát, hogy van mindenütt egy-egy csapat, maximum kettő, de az már ne, és akkor tehát akkor hogy jobb a norvég kézilabda, ha nincs igazán éles bajnokságuk?
Hát minek már mindenki az edzőtáborokból, a válogatott összetartásból.
Tehát például Brazília ugye, az jövőre konkrétan esélyes az olimpiára, úgyhogy nincs brazil bajnokság, tehát egészen furcsa a dolog. Tehát nem tudok erre mit mondani.
De ők is milyen szépen feljöttek. Hát, nagyon sokat, hát persze. Női kézilabdát még valaha, meg Angolát hol jegyezték meg, és tovább. Létezik olyan, hogy még bajnokság nélkül, mint alap, vagy mint háttér nélkül is azért szép eredményeket el lehet érni. Nincsen ezek szerint szoros összefüggés, de a dilemmát értem.
Hát azért mindenképpen érdekes. Aztán, hogy is mondjam, amiről már azért többször beszéltünk, hogy eltartjuk a norvégokat, a dánokat a női mezőnyben, és a szerbeket, meg a montenegróiakat, férfi mezőnyben a spanyolokat, meg a szerbeket, montenegróiakat, horvátokat, és akkor ugyanakkor a nemzetközi szinten nem tudunk labdába rúgni. Tehát ez is egy olyan számomra olyan furcsa, hogy nálunk van elég pénz ahhoz, hogy eltartsuk ezeket a nagyon-nagyon drága jó játékosokat.
De ez öröm, nem? Az, hogy van elég pénz, és van elég háttér, és van elég szervezettség, meg ezek szerint akkor tényleg izgalmas is a női bajnokság, ez egy jó dolog.
Persze, hát azért mondom, hogy de furcsa, hogy akkor három náció előttünk van, minden további nélkül úgy, hogy nincsen hazai bajnokságuk. Hát azért ez akárhogy is...
De gyorsan ugorhatunk vissza a focira, amivel kapcsolatban te is lelkes vagy, én is, és sokan gratulálnak is. Hát az, hogy 20-ak vagyunk, soha. Emlékszel te arra, hogy ilyen helyezésünk volt a ranglistán?
Nem, de ez nem is reális.
Na, jó, szerintem se, de
teljesen,
attól
teljesen irány. Azért, mert egy nem létező norvég csapatot oda-vissza megvertük, ami nagyon szép eredmény, de hát azért nem egy komoly csapat volt, eleve mögöttünk helyezkedtek el, és ugye nagyon nagy lendületet adott ugye a magyar szurkolóknak, hogy kijutottak ezáltal az Európa-Francia Európa-bajnokságra, és megint előjött ugye a pénz ugye a FIFA-ba, hogy még 8 embert lecsuktak ugye a főleg dél-amerikaiakat ugye ugye a kedves hallgató tisztában legyen, tehát a Sepp Blattert meg a Platinit lehet szídni, de azért tegyük hozzá, hogy a végrehajtó bizottságokban voltak a legnagyobb pénzlenyúlások, amihez nem nagyon volt közük, mert azokat az adott ország jelölte, tehát ebből kifolyólag nem. A Blatternél pedig már megbeszéltük, hogy azért 74-ben a Blatter már a FIFA-ban dolgozott, amikor még teljesen csőd szélén volt a FIFA, és azért most, amikor elment, akkor ez 1,6 milliárd dollár plusszal adta át. És jöjjön hát egy hallgató.
Nézzük, ha minden igaz, akkor hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok! Hello?
Hello?
Parancsoljon!
Siklós Erik vagyok, szervuszok!
Szervusz,
parancsoljon! Fontos a pontosság, hogy most nem Európa-bajnokság, hanem világbajnokság zajlik Dániában, női kézilabdában.
Igen, azt köszönjük.
Illetve a másik, hogy szerintem azért a csoportban a dánok sem lesznek túl könnyűek, tehát amikor is felsoroltátok, hogy a szervek is, meg utána már csak Montenegro, ha én nézem, akkor a dánokkal is egy csoportban vagyunk.
Igen. Tehát, még odáig nem jutottam, de így van.
Úgyhogy csak igazán. Igen. Kettőt szerettem volna jelezni, hogy nehogy a hallgatókat félrevezessük.
Nem lesznek félrevezetve, a dánok azok még sorra kerültek volna, sőt olyannyira meg is említettem, ugye, hogy amit nem értek az egészben, hogy a dán bajnokság közel sem tudja fölvenni a versenyt a magyar bajnoksággal, és mégis milyen erős a válogatottjuk.
Hát ehhez meg azt tenném hozzá, hogy azért a dán bajnokság az nem olyan rossz. Más kérdés viszont, hogy a dán meg a norvég válogatottnak a meghatározó tagjai, azok elmentek Európa meghatározó klubcsapataihoz, mint ahogy hasonló a helyzet mondjuk a spanyoloknál, bár azért az még mindig van egy nagyon erős Barcelona, és abban vannak spanyol játékosok. Tehát azért ugye két külön dolog, a klubszint meg a válogatott szint, de hát ez ugyanígy volt vízilabdában is, amikor a magyarok előzően lőtték Olaszországot, és még akkor is azért jó volt a magyar bajnokság, de az egy másik sportág. A kézilabdában is hasonló a helyzet, hogy vannak olyan országok, ahol a nemzeti válogatott nagyon erős, például a brazilok is ide küldték Európába, hogy itt játszanak erős BL-ben a legjobb brazilok, és utána abból építkeznek. Vagy van egy másik módi, amit például az osztrákok követtek, de a braziloknál is volt ilyen tendencia, hogy gyakorlatilag az egész válogatottból csináltak egy klubcsapatot, és együtt menedzselték a válogatottat egy klubcsapat szinten is gyakorlatilag.
De hát ez még mindig egyen jobb, amit mondasz, mint amit ugye Katarban csináltak, hogy honosítottak 10 embert, és az lett a katari válogatott.
És szerb volt a munkanyelv a katari válogatott.
Igen. Tehát ez, amit mondasz a brazillal kapcsolatban, ugye, hogy a Hypo Bankban voltak nagy részt ugye első lendületből a brazilok, hogy egy csapatban tudjanak fejlődni, és ez tényleg sikerült is nekik, hál' Istennek, így egyértelműen esélyese is az olimpiának. De Dánia, én ezzel együtt mondom, én csak azt tartom furcsának, hogy ha sor kerül egy dán vagy norvég mérkőzésre a magyar válogatottnak, akkor nem nagyon van szansunk, hogy nyerünk, holott hát egyetértek veled annyiban, hogy hát van dán bajnokság, meg norvég is, de azért a magyar bajnokság erősebb.
Hát igen, de a magyar bajnokság az egy-két norvéggal például, tehát a Győrben azért meghatározó ember, a norvég válogatottnak az alapembere, a Löpke, meg még vannak ott mások is, és akkor amikor válogatott szintre kerül a dolog, tehát nem véletlen, hogy mondjuk a Győr nem egy magyar szerepeltet azon a poszton, mert világviszonylatban egy norvég a legjobb, tehát klub szinten le lehet igazolni, és ott átalakulhat így az erőviszony. Az igazán jó az lenne, hogyha egy ilyen játékos eltölt itt két-három évet, vagy akár többet, akkor mellette fölhúzzon egy magyart arra a posztra, mert az látja itt, hogy ő hogy készül, és motivációt jelent, meg lehet tőle tanulni, tehát akkor lenne igazán értelme. Tegnap hallgattam egy másik rádióban egy beszélgetést Rádi Géber Lászlóval, aki többek között azt ecsetelte, hogy gátat szabna annak, hogy idehoznak a magyar kosárlabda bajnokságba olyan külföldieket, akiknek akár még magyar útlevelet is adnak, amivel annak a játékosnak hirtelen a duplájára nő a kereseti lehetősége Európában, mert onnan kezdve már európainak minősül, és egészen máshogy tudják utána már Franciaországba, Spanyolországba,
igen.
bajnokságba igazolni, tehát hogy sokkal jobban meg kéne azt szabni és határozni, hogy mondjuk kinek adunk ilyen lehetőséget, és gyakorlatilag egy EU útlevelet, tehát hogy mit tudom én, hány évet játszon utána a magyar válogatott, vagy valamit visszaadjon abból, amit kap tőlünk ilyen szinten. Ez is például egy nagyon érdekes kérdés.
Hát most az igazság, tényleg a profi sport, ugye, mert ez most pont erről is beszéltünk nagyon sokat, vagy beszéltem sokat, hogy ugye ez egy életforma és egy megélhetési lehetőség lett teljesen mindegy, hogy melyik sportágról beszélünk, ebben egyáltalán nem látok negatívumot. Annyiban látom, gondolom, hogy a Nemzeti Sportban olvastad a Tiszeker Áginak a cikkét a vadás a orosz atlétákról és az egész dopingügyel kapcsolatban. Nem tudom, hogy azt olvastad a cikket, mert nagyon érdekes, és nagyon, hogy is mondjam, olyan furcsa ez a biológiai útlevél, meg hogy tulajdonképp csak 6 hónapra tiltották el, és akkor azért Rióban részt lehet venni, és akkor, szóval én az egészet úgy érzem, hogy a dopingot konkrétan, hogy olyan szinten egy üzleti vállalkozás lett, mind maga a doping, mind az ellene lévő küzdelem, hogy nem meggyőződésem, hogy nem jó úton haladunk.
Ebben biztos, hogy sok igazság van, azért nekem, mint mobigazgatónak óvatosan kell foglalkoznom.
Persze, azért azért kérdezem, hogy te mit mondasz, Erik? Na.
Tehát azt tudom mondani sportszeretőként, meg a sportot követőként, hogy sajnos most már évtizedek óta tartja magát az a trend, hogy azok, akik tiltott teljesítményfokozó szerekhez nyúlnak, egy lépésre általában az őket üldözők előtt járnak, ez sajnos nem változott. Mondjuk azért ebben egy óriási visszatartó erő lehetne, hogy ma már kitalálták azt, hogy azokat a mintákat, amit levesznek akár egy olimpián, akár más világversenyeken, vagy egyéb szúrópróbaszerű ellenőrzéseken, azokat 10 évig tárolják, kivétel persze, hogyha odaér az ilyen, nem olyan nagy embernek a keze, és megsemmisítik a mintákat, mint arról az orosz botrány kapcsán is lehetett olvasni, de alapvetően én szerintem ami nagyon nagy fájdalom lesz szerintem nagyon sok sportembernek, bármikor robbanhat a bomba, és ikonokról derülhet ki, hogy igazából dopping volt, úgy, mint a Lance Armstrong. Tehát, hogy szerintem vannak olyan ketyegő bombák, amikről lehet, hogy nem most, hanem 6-8 év múlva.
Na, ezt akartam tőled kérdezni, Erik, mert nekem ez a legnagyobb szívfájdalmam. Ugye én vagyok aki fizetem az egészet, mert én megfogom, és a televízió díjat befizetem. Ebből több milliárd dollár összejön, ugyebár ezen az alapon jönnek a reklámok, ugye, bármely sportákhoz, hogy be tudják bizonyítani, hogy hányan nézik, ugye, mert mennyi előfizető van. Na most én itt látok egy olyan, hát hogy is mondjam, problémát a 21. században, hogy én nem rövidülhetek meg azzal, hogy a 100-as női sífutás beér, és én azon gondolkozzak, hogy majd 5 év múlva kiderül, hogy a 3. lesz az első, és a 4. a 2. Mert hogy közben ezt a mai cikkben is lefekteti a dr. Tiszeker Ágnes, hogy azért 10 év múlva örüljünk igazán a siker, én ezt teljesen abszurdnak tartom, hogy csak 10 év múlva, szó szerint idézem, 10 év múlva örüljünk a sikernek, mert addig megőrzik a mintákat.
Ez így van. Én nem olvastam a cikket, de mondjuk azért szoktam beszélgetni Tiszeker Ágnessel, meg követtem az eseményeket, tehát onnan mondtam, amit mondtam, és maximálisan egyetértek vele. Tehát, hogy ez egy borzalmas érzés, hogy amikor elkezdenénk örülni, mondjuk néhány éve még csak az volt, hogy hát várjuk meg az első dopingvizsgálatot, és akkor utána örüljünk, mondjuk Atént követően.
Igen.
Vagy ilyen reflexeink. Ma viszont arra kell berendezkedni, hogy hát úgy örüljünk X vagy Y sikerének, hogy ki tudja, mit hoz, és most nem is magyarokra gondolok elsősorban, mert szurkolatunk, tehát vannak olyan nemzetközi ikonok, félreértés ne essék, tehát hogy bármikor előfordulhat, mint ahogy épp hallottam egyébként egy másik doping esetről, ami pozitívan érintheti a magyarokat, mert még most derült ki londoni olimpián, érmes helyen végzett, azt hiszem, hogy talán kajakkenusról, hogy ott dopingvédséget követett el, és még lehet, hogy mondjuk éremhez jutunk. Szerintem az annak a sportolónak sem jó, aki mondjuk 5 évvel később tudja meg, hogy ő mégis mondjuk olimpiai bronzérmes lett, annak sem jó, akitől 5 évvel később elveszik, meg a szurkoló van leginkább becsapva.
De én azt nem értem, hogy a 21. században miért nem lehet úgy megoldani a dopping kérdést, hogy a verseny előtt leveszik a dopingot, és azt mondják, hogy aki negatív, az indulhat, és ezzel vége az egész történetnek. És tehát mint az esküvőnél, ahol ugye azt mondják, hogy a pap azt mondja, hogy aki tud olyat, hogy nem lehetnek egymásé, akkor most mondja meg akadálya a házasságnak, vagy pedig örökre felejtse el. Tehát én ezt nem, szóval a 21. században ezt egy nevetségesnek tartom, hogy 10 évig őrizném, mert ne ezt előtte csináljanak egy dopingvizsgálatot, amire képes ugye a laboratórium, és ezzel zárjuk ezt le.
Hát igen, de itt jön be az, amivel az egész mondandómat kezdtem, hogy a mai napig azok, akik dopingolnak, vagy tiltott teljesítménynövelő szert használnak, mindig egy fél, vagy akár két lépéssel az ellenőrök előtt járnak. Tehát a tudománynak az a része mindig megelőzi, és kitalálnak olyan módszereket, amikkel vagy elfedi idézőjelbe, vannak nálam ennek a témának sokkal szakavatottabb szakemberei, de tudom azt, tehát, hogy tudnak olyat, hogy úgy tudja szedni, úgy tudják adagolni neki, hogy gyakorlatilag már minimálisan utána sem kimutatható a jelenlegi diagnosztikai módszerekkel. Tehát ez pont olyan, mint a rák. Tehát a rákra sem találták még ki azt, hogy akkor egy sima vérvizsgálatból megmondják, hogy akkor van rákos sejt a szervezetedben, vagy nincs. Lehet, hogyha most levennének egy vérmintát, akkor 10 év múlva odaér az orvostudomány, hogy most így visszamenőleg ki tudják mutatni, hogy egyébként neked már akkor ott volt a szervezetedben a rákos sejt. Tehát ugyanilyen a dopingolás, hogy ma még az a diagnosztikai módszer, amivel le lehetne rántani a leplet, és amit te teljesen jogosan mondasz, hogy az olimpia előtt mindenkit, és akkor nézzük meg, hogy áll. Nem tart itt az orvostudomány.
Hát inkább kételkedem, én szerintem azért tart, csak mondjuk azt el tudom képzelni, hogy hihetetlen pluszköltségeket adna, mert hát gondolom olyan pluszköltségeket adni, amit egyszerűen nem viselne el az olimpiai, nem az eszme, mert az eszme még elviselné, hanem az olimpiai költségvetés. De mondom, ez egy olyan dolog, hogy egy kár kanyaron meg diplomán átestünk mindannyian, és elmondhatjuk azt, amikor a professzor úr az egyetemen ugye két sort kihagyott, és négy sort oldalra egymás mellé ültetett, hogy ne lehessen puskázni, ott is puskáztunk azért. Tehát szóval ez a része a dolognak, hogy akkor nem lehet dopingolni, és nem olyan vizsgálat soha nem lesz. Tehát én ezért egy kicsit túlzásnak tartom, tudod, szóval én valamilyen szinten mindenképpen liberalizálnám az egészet, és például, amit te fölhoztál példának az Armstrongot, ott azért megkérdezném, és ezt meg is kérdeztem Ágnes asszonyt, aki nagy szakértő, ugye, hogy mondjuk az Armstrongnál, aki kemoterápián átesett, milyen dopingot használt, ami az ő szervezete minden további nélkül elbírta. Tehát akkor az mégsem olyan életveszélyes.
Hát egyrészt...
Érted? Tehát akkor mégis valami nem teljesen stimmel.
A dolognak az egyik lényege ott van, amit már akár a labdarúgók kapcsán, meg más téma kapcsán is rendszeresen említesz, és azt úgy hívják, hogy pénz. Tehát olyan mérhetetlen sok pénz van ma már a látványsportokban, a sikeres, a szórakoztatóipar szerves részévé vált sportágokban, azért ez körülbelül olyan maximum 8-10, hogy akik, és Magyarországon ez egy kicsit bővül, mert Magyarországon ezt hozzávehetjük azt, hogy Magyarországon viszont olyan az olimpiai sportolóknak a megbecsülése, hogy adott esetben az is jelentett egyfajta kísértést valakiknek. Azzal együtt mondom ezt, hogy azért Athén óta a magyar sportban olimpián nem fordult elő dopingeset, és a Magyar Olimpiai Bizottság nem csak hirdeti, hanem tesz is az zéró tolerancia.
Hát én abszolút meg kell, hogy védjem, bocsánat, hogy belevágok azért a magyar olimpiai csapatot. Már a csapatot úgy értem, hogy az utolsó 50 évet, amit én tudok, hát tehát én nem mondjuk többet nem tudok, de az utolsó 50 évet azért körbeutaztam a világot, a mi reputációnk azért meglehetősen jó az olimpiai eszmével kapcsolatban, tehát rólunk sehol se nincs olyan náció, voltam 6 évet Olaszországban, 4-5 hónapot Ausztráliában, majdnem másfél évet Amerikában, tehát rólunk az nem terjedt el, hogy mi doppingolós nemzet vagyunk, tehát egész nyugodtak.
Mondom, hogy ez egy elég csúnya szégyenfolt volt, ami Athénban tört.
Pontosan, hát ez... ahogy mondod, ellenben egyet még megkérdeznék tőled,
és utána, hogy egyet még megkérdeznék,
hogy én kedden, azt hiszem kedden a televízióban láttam egy nagyon-nagyon jó külső Júri embert, aki bejelentette, hogy a top labdarúgók, szó szerint idézem, a top labdarúgók 50%-a doppingol, életveszélyes szerekkel, de ezek nem kimutathatók. És ebből kifolyólag, ezt említik az Ágnes is említi a mai cikkében, hogy biológiai útlevelet fognak bevezetni, és ez, de ilyen statáriálisan mondta ez az úriember, hogy ez mit tudom én már április 1-től lesz, erről hallottam, mert azóta sem reflektál senki erre a labdarúgó berkeken belül.
Persze, hogy nem fog, mert itt van egy összezár a rendszer, és nem szeretnék vádaskodni se labdarúgókkal, se senki mással. Csak az iménti gondolatot befejezve, pont azt szerettem volna elmondani erre az életveszélyesre is reagálva, hogy azok a sportolók, akik ilyen dollár százezeket és milliókat keresnek, de akik még kevesebbet, azok is bőven megengedhetik maguknak, adott esetben, ha rossz útra tévednek, hogy olyan orvos csapat van mögöttük, amelyik pont arra garancia, és az igazi veszély nem az élsportolóknál van, hanem azoknál, akik lejárnak fitnessterembe és gyúrnak. Tehát mert az élsportoló, tehát egy Armstrong szintű sportoló mögött olyan orvosi stáb van, hogy az garancia arra, hogy neki nem lesznek olyanok a mellékhatásai a különböző teljesítményfokozó szereknek. Aki mögött nincsen orvosi stáb, mert nem engedheti meg magának, mert nem tudja megfizetni, annál van a nagyon nagy gáz, tehát annál igaz ez, amit ez a nem tudom kicsoda nyilatkozott. Kizárt dolognak tartom, hogyha topligában futballozó labdarúgók bármit is szednek, remélem, hogy nem szed senki semmit, de ha bárki bármit szed, akkor azt olyan ellenőrzött és orvosi felügyelet mellett teszi, hogy ott azért nem olyan mértékű a kockázat, mindazzal együtt, hogy mélységesen elítélem, és remélem, hogy nincs is erről szó, ez csak egy vádaskodás.
Ez lehetséges, de ez mondom konkrétan elhangzott, amit ellenben én konkrétan szintén tudok, az a top labdarúgásban, hogy a sérüléseknél a rehabilitációs időnek a csökkentése sét oldják meg nagyon komoly gyógyszerekkel, amik doppinglistán vannak. Tehát itt nem is annyira a mérkőzésekre doppingolnak a labdarúgók, a toplabdarúgók, hanem egy olyan sérülésnél, aminél 6 hónap mondjuk a rehabilitációs idő, ott a gyógyszerrel ugye 6 hét alatt vagy 2 hónap alatt megoldható a meggyógyulás, hogy idézőjelbe tegyem.
Igen, de itt nagyon nagy kérdés, tehát hogy olyan szerről beszélünk, ami tiltólistán van, mert bőven vannak ma már olyan módszerek, én is beszélgettem magyarországi szakemberekkel, tehát például akik, és most ne félrejtés ne essék, tehát a legkisebb mértékben sem dopingról beszélek most, de például a jelenlegi szerintem egyik legismertebb, legsikeresebb és legjobb sportolónk Nagy László, Veszprém kiválósága, kézilabdázó, akinek ugye volt egy sérülése, és beszélgettem azzal a dietetikussal, aki segített neki a rehabilitációjában, és semmiféle dopingszert nem alkalmazva, hanem csak olyan megengedett módszereket, amik nem szerepelnek semmilyen tiltólistán, tudtak neki segíteni abban, hogy felgyorsítsák a rehabilitációját. Tehát az orvostudománynak a legális része is fejlődik, hál' Istennek, tehát is egyre inkább vannak olyan szerek, vannak olyan táplálkozási, táplálék kiegészítők, amikkel hozzá lehet járulni.
Nagyon szépen köszönjük, hogy jelentkeztél, és máskor is, sőt olyannyira, hogy egyszer majd szeretnélek meghívni, hogy leüljünk beszélgetni
és
veled.
És akkor a MOB kommunikációs ügyéről is egyebek mellett, meg az említett témákkal kapcsolatban általában az olimpiai, mondjuk itt családnak a véleményéről.
Aranyos voltál, hogy jelentkeztél, Erik.
Köszönöm, hívjatok bármikor.
Nagyon szívesen. Én legjobban teniszben szeretlek téged hallgatni, de ettől még bármivel kapcsolatban boldogan.
Csak hogy december 14-én találkozunk az operában.
Így igaz. Már csak a Kabos Gyula után szabadon.
Minden körülmények között.
Minden körülmények között az operában voltunk, jó? Szervusz, Erik, köszönjük a jelentkezést.
Fel fog virradni egy nap, amikor majd lesz megoldása a dopingügynek, tehát feljön a nap, napfelkelte. Sunrise, Nora Jones.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who?
Telefonszámunk 0670-930-0995,
és a Facebookon pedig a Halló Itt Vagyunk Facebook oldalon vagyunk megtalálhatók, és válaszolunk a eddig érkezett kérdések mellett.
És egy piszok jó beszélgetést folytattunk Siklós Erikkel, amit majd folytatni is fogunk, mert azért elég sok minden, ami nem lett kibeszélve, nem itt, eleve az orvosi háttérrel kapcsolatban, a doppinggal kapcsolatban. Hogy is mondjam, hát azért átéltem én még olyat is, hogy mikor volt ez? 69-ben, de 69-ben képzeljétek el, hogy volt a sportkórházban egy olyan vizsgálat, hogy egy terheléses vizsgálat, ahol biciklizni kellett, és akkor ott minden, mit tudom én, 10 percben 5 fokot emelkedett a... És akkor
ne egyre nehezebb volt. Tudni, nem baj. Pontosan most szeretnénk rátérni arra, ami egyébként hallgatók is visszatapsolnak, és ami veled kapcsolatban az egyik legnagyobb érték, hogy olyan érdekességeket is tudsz mondani, amiket más nem, és majd lesz is egy ehhez kapcsolódó kérdésem. Tehát 69 terhes vizsgálat.
69, igen, terhes vizsgálat. És akkor hát ott voltak ugye a Én 18 voltam, és ugye hát sokkal, én sosem voltam olyan nagyon kitartó, hihetetlen erős voltam így 10 meg 30 másodpercre, meg másfél percre, de így hosszabb távon a kitartás nem volt az egyik nagyon jó tulajdonságom, és fölültem a biciklire, elkezdtem biciklizni, és hát éreztem a második percben, hogy lezuhanok a bicikliről. Hát mondom, azt nem lehet, hát azért mondom, Dudi, azért itt emberek 25 perceket bicikliztek, hát jó nézünk ki, mondom, hogyha itt a harmadik percben leszállok. Hát nyomtam tovább a biciklit, de éreztem, hogy egyszerűen nincs oxigénem. Nem fogom bírni a dolgot. Na végül 5 percig valahogy elbiciklizgettem, és aztán lezubogtam a bicikliről. Hát ott nagyon-nagyon megfenyegettek, hogy nem tudom, milyen felirat megy az OTSH-ban, meg a leirat, meg atya úristen, mi lesz, meg kizárnak a válogatottból, meg minden. És ezek után képzeljék el, a kedves hallgató képzelje el, hogy fölült egy, azt hiszem, szolnoki vízilabdás fiú volt, aki elment vagy 20 percig, és rosszul volt bekötve az oxigén, és szénmonoxidot nyert szegény. Én is azt nyertem, és ő szegény, vagy 3 napi kórházban volt utána, majdnem megfulladt, tehát nem véletlen volt, hogy, mert azt én tudtam, hogy a Cservenyák Tibi az nálam sokkal jobban bírja, tehát hogyha ő 30 percet bír, akkor én mondjuk 19-et bírtam volna. De az, hogy ő 30 percet bír, én meg 3-at, tehát azért ez egy kicsit túlzás, de mint kisült, ez úgy történt, hogy rosszul volt bekötve, de az elején még nem jött szénmonoxid igaziból, csak mit tudom én, egy óra után romlott el úgy a gép, ez az egész szerkezet, másfél óra után, hogy egyre rosszabb lett és rosszabb lett. Tehát mondom, ott átéltünk egy ilyet, ami
de ha már 6 évvel voltál Montreal előtt, akkor lehet, hogy nem hozod nekünk igen, és magadnak azt a sikert.
De a legaranyosabbat a sportkórházból azért akkor még úszó voltam, és a serdülő vagy ifi úszó válogatottal voltunk, és a bíró professzor úr az egy süket néma szemorvos bácsi volt, nagyon nagy tudású, nagyon komoly ember volt, de mi nem tudtuk, hogy neki van egy sztereotíp dumája, amivel szórakozik valakit kijelöl az adott kajakenu csapatból, kézilabda csapatból, úszóválogatottból, és azzal szórakozik. Mert a következő történt, mai napig nem találkoztam soha a kislánnyal, Gerendás Ibinek hívták, nagyon helyes arcú, nagyon szép arcú kislány volt, lehetett 14 éves, 15 éves, leült is a bíró professzor úr mondta, hogy olvassa a táblát, és a Gerendás Ibi olvasta a táblát, hogy WT, ekkor...
Az egy ugye, másik tábla volt.
Ekkor bíró professzor úr megszólalt, hogy maga nem lát, magának beszélik, hogy lát. Ugye ezzel a furcsa hangsúlyozással beszélt, mert sokat néma volt, és hát a kislány az olyan megszeppenve nézte a táblát, és mondta, hogy én lát. Nem, maga nem lát, magának bemeszélik, hogy lát. Pillangózni nem szabad. Kislány meg elkezdett erőszakoskodni, hogy de ő lát, és a professzor úr az még egyszer ugyanígy elmondta, hogy maga nem lát, magának bebeszélik, hogy lát. Pillangózni nem szabad. És ezzel el. Hát már azt hittük, amikor hát kiderült, ugye, hogy a adminisztrátor nő az elmosolyogta magát, és mert a Gerendás Ibi nézte ugye a papírt, hogy arra rá van írva, hogy pillangózni nem szabad, de hát ez már nem volt ráírva, tehát ez nem volt probléma, de ez egy korszakos dolog volt a bíró professzornál, hogy mindig szórakozott.
Veled is?
Bárkivel, ő egy nagyon elismert szakember volt, és volt nekünk a Vasasban egy Dóka Jóska bácsi nevezetű orvosunk, ő volt a röntgen főorvos, és a világ legszellemesebb embere volt, körbeutazta velünk a világot, és mindenütt nagyon nagy segítség volt, mint orvos, és mint lélekbúvár, ugye, mert a nagyon érdekes szituációkban, és én nagyon-nagyon szerettem, mert egy művelt ember volt, és nagyon jót lehetett vele beszélgetni, és ő volt a röntgenfőorvos, és ülünk a szobájában, amikor egy ötödrangú játékos jött, hogy fáj a vála, Jóska bácsi, fáj a vállam. Rögtön ugrott a Jóska bácsi, csinált egy röntgenképet, odaadta a kezébe, menj fel a 5-ös épületbe a sebészetre, és gyere vissza, hogy majd megmondják, hogy mi van. elváltozás ugye nem volt, visszaküldték, hogy nem tudják, hogy mi a probléma. Jóska bácsival ugyanúgy beszélgettünk kettesbe a szobájában, amikor megjelent a fiatalember, és mondta, hogy visszaküldték, hogy nincsen semmi idő, és azt mondta a Jóska bácsi, hogy onnan föntről vegyél le egy krémet, és minden nap kétszer-háromszor kenegessed. És egy hét múlva az uszodába meccsen jött a meccs után a srác, és mondta, hogy Jóska bácsi, ugyanúgy fáj a vállam, attól tartok, rossz krémet választottál.
De ez a Jóska bácsi, ahogy a bíró esetében megkérdeztem, hogy szórakozott-e veled szintén, írt föl neked rossz krémet, vagy egyszerűen csak másokat PC-zett ki mindig?
Nem. Ők az orvostudomány azért nehéz helyzetben van, mert nem egyformálhatnak a dolgok, és a másik, hogyha nincs kell, mert például itt is egy válfájásnál, ugye 600 dologtól fájhat az ember vála, ha nincs konkrét elváltozás, akkor elég nehéz.
Hallottam már be neked orvos, elsősorban sportorvos, hogy bizonyos pillanatokban gőze nem volt arról, hogy kinek milyen megoldást javasoljon.
Persze, hozzá, hát persze. Hát konkrétan a Jóska volt, nekem volt egy szerintem kullancs csípett meg, mert ugye minden nap az erdővel voltam, és akkor megennyesedett a bal szemem, és az amerikai úti idegsebészeten vizsgálták, és hál' Istennek nem találtak semmit, csináltak CT-t, ezért minden negatív volt, és nem tudták megállapítani, hogy mi a baj, és ezt elmondtam ugyanígy a Dóka Jóska bácsának, aki azt mondta, hogy ez egy nagyon komoly eredmény, azt mondja, hát az, hogy nem tudjuk, hogy mi bajod, ez már fantasztikus dolog, ne foglalkozz vele, menj tovább, és akkor aztán egy hét múlva elmúlt. Hát ez benne van sajnos.
Hozzáállás kérdése. A Törőcsik Mari játszott a Turné című filmben, jut eszembe, és fogod érezni a párhuzamot, amely film ugye arról szólt, hogy hát film a filmben, társulat a társulatban, utazott a társulat, rejteltesen.
Emlékszem a filmre,
volt,
igen.
És egy fiatal csóka megkérdezi a Törőcsik Mari által alakított színésznőt a filmben, hogy hát művésznő, én magának olyan szenzációsan nagy rajongója vagyok, olyan nagyon sokat hallom és tapasztalom a sikerét, miközben ő is benne volt, hogy a társadalomban a fiatal.
Persze.
Hogy ezt az iszonyatosan megterhelő, fárasztó turnét, egyik fellépés a másik után, egy héten belül 10 fellépés, hát hogyan bírja? Emlékszel a filmre? Azt mondom, emlékszel. Törőcsik Mari, hogy hátra ölt, éppen mit tudom én, stílszerűen valami king size cigi ott volt a kezében, drágám. Nem figyelek oda. Ez volt a válasz.
Hát persze, azért mondom, hogy nem kell.
Elképzelhető, hogy a dokinak is az a tanácsa jogos.
Hát azt mondja, hogy már egy jó szint, hogy nem tudjuk, hogy mi a bajod. Hát
jó esetben elmúlik, ha nem, persze. Akkor meg a
hát akkor tovább kell kutatni.
Na figyelj, igen. Akkor a közelmúltból, ebből a nem tudom, 30 jó néhány évből, vagy még annál is többből. Fel tudsz olyat idézni, ha már biológiai útlevél, az ugye egy szóba jött. Fel tudsz olyat idézni, amikor te jártatban kelted ebben a Föld nevű univerzumban, hogy nevezzem, 5-6 kontinensen, amikor utazgattál, megúsztad útlevél nélkül?
Nem, amire büszke vagyok, nem, az tényleg egy jó történet. Akkor már edző voltam a Vasasban, és a Gorskov nevezetű nagyon jó játékosért kirepültem Moszkvába.
Hogy nézzed?
És igen, hogy megszerezzük magunknak a Gorskovot, végül meg is szereztük a Gorskovot, nagyon értelmes, nagyon jó játékos volt. És,
azt tudod, hogy zöld borsót jelent a neve?
Nem, ezt nem tudtam. És képzeld el, hogy a Seremetyevon kiderült, hogy ő neki nem tudom milyen útlevele van, és abban nem tudom milyen pecsét kéne, hogy, és hát a Gorskov az majdnem összezuhant, falfehér volt, mert én megcsináltam azt, hogy útlevél nélkül kétszer átmentem a vámvizsgálaton, és vissza Seremetyevon, az ő útlevelébe, de nem úgy értve, hanem hogy hitelesítessem, tehát hogy megtaláljam azt az elvtársat, idéző elvetéve, aki azt mondja erre, hogy ezzel ő eljöhet Budapestre. De én nem vittem az útlevelem, és nem akarta elhinni a Gorskov, hogy megmenem azt csinálni, hogy átgyaloglom kétszer is oda-vissza. Volt ugyan egy tolmács velünk, egy középkorú hölgy, de ő nemhogy nem merte ezt megcsinálni, mert ő moszkvai volt, ő majdnem kifutott a városból ott, hogy nehogy itt lecsukják őt, és én mondom, tök egyedül oda-vissza mászkáltam az egésszel, és semmilyen útlevelem nem volt, tehát kétszer átléptem a határt idézőjelbe téve útlevél nélkül.
Létezett egyébként olyan szintje már az akkori mondjuk a bürokráciának, amikor is fel se tételezték volna valakiről, mondjuk egy adott határátkelő helyen legyen a Seremetyevo, hogy eszébe jut útlevél nélkül mászkálni. Tehát lehetséges, hogy ezért is úszhattad meg,
persze.
Hogy fel se tételezték, hogy ennél a krapnak
nincsen valami. Egyértelmű, persze. Hát ez a teljes gátlástalanság, ami tombolt bennem, meg az, nem is a gátlástalanság, bennem az tombolt, hogy mindenképpen el akartam hozni Budapestre a Gorskovot. Tehát ez egyszerűen nem akartam, hogy ebbe belebukjak. És mondom, átgyalogoltam rajtuk, végül el is tudtuk hozni. De mondom, ez tényleg a másik mondjuk, ami szintén egy nagyon szép történet volt, az...
Pillanat, hallgassuk meg, a hallgató ezzel kapcsolatban kíván-e, és akkor utána egy másik szép...
Ja, hogy van hallgató, akkor előbbre a hallgató.
Legyen. Halló.
Igen.
Hallgató van, de a vonalból már. Tehát ha újra hív, akkor újra hív. Jó. Tehát a másik hasonló vicces sztorid.
Az zseniális volt. Szuperkupa döntőt játszottunk Barcelonába, és Barcelonából lementünk Algériába, Algérba, ahova mi december 20-án érkeztünk, és hát borzasztó vacak körülmények voltak, és én már elég öreg játékos voltam, és fél nap alatt fölmértem, hogy ezt én baromira unom. Ebből kifolyólag az történt, hogy megjött a telefonálunk? Akkor vegyük előbb, és akkor folytatjuk.
Igen?
Szeretném mondani a kérdésre a választ.
Jó.
Tessék parancsolni.
Hát ugye azt kérdezték, hogy a hosszú Katinka kinek a Európa csúcsát.
Ez volt a dupla kérdésnek az egyik fele. Igen, hallgatjuk.
Igen, hát ő szerintem az Egerszegiért.
Igen, ez is egy tipp. Rögzítettük.
A Markus Rogánnak a Európa csúcsát javította meg.
Annyit hagyd segítsek, illetve ön segítsen, hogyha lehet, akkor csak ön legyen a vonalban. Nagyon szívesen beszélgetünk önnel a háttérben.
Igen,
az úriember esetleg engedje meg nekünk, hogy ezt mi lebonyolítsuk önnel. Az egyik válasz helyes. De nem áruljuk el, hogy melyik, jó?
Ha van még egy kicsi kitartás,
a másikon gondolkozzon, és akár telefonon jelentkezzen, kedves hallgató, akár...
Vagy SMS-be várjuk nagy szeretettel, jó?
Jó.
Csókolom, viszont hallásra.
Na, nézzük akkor, hogy mi ez a zaklos történet.
És Algérba gyorsan fölhívtam a Malév akkori kirendeltségét, hogy lehetne hazajönni, mondták, hogy a Malév gépeken nincs hely, és... De mondja, hogy van egy charterjárat, ami a munkásokat hozza, ezek nagyjából ilyen kubikusok voltak, 93-at hoz haza karácsonyra, és hogy azon van két hely. Menjek ki a reptérre. De most hát nem ismerik ez a kedves hallgató az algéri körülményeket. Hát ott aki repül, az 4-5 nappal előbb kimegy, lefekszik ott a szőnyegre, és ott jól érzi magát, ugye, reptéren, tehát olyan eléggé zsibvásár jellege van a dolognak. Kimentem 20-án, már mindegy, egyszer csak mondják, hogy Budapest nem fogad meg, köd van. Jó, akkor igen, másnap kimegyek megint, Budapest köd van, nem fogad. Amikor látom, hogy a Malév gép felszáll, és eljön. Hát mondom, hát nem értem, oda mentem a recepcióhoz, és mondom a recepciósnak, hogy ne arra ugyan, hát milyen különbség, hát a Malévgép le tud szállni ezek szerint, a charter az mi miatt nem tud leszállni. Erre mondja nekem az algériai hölgy, hogy menjek oda ahhoz az úriember, ez egy rettenetes jó külsejű, majdnem akkora színes bőrű, mint a Sidney Poitier úgy nézett ki különben a pilóta, egy színes bőrű pilóta volt, akinek elmondtam ezt ezért, mert ő volt a gépnek a pilotája, ennek a charternek. És erre azt mondta szó szerint nekem, hogy én mondjam el neki, hogy neki miért üzlet Budapestre repülni, hiszen ő most jött meg Majorkáról, és ő neki tele van a hótér, nem akar sehova se repülni. Mondom, hát ne is folytassa, maradjunk annyiba, hogy tőlem kap 4 üveg viszkit, és a 93 utastól még kérek 6-ot, és akkor kap 10 üveg viszkit. És erre azt mondta, hogy akkor a 27-es kapunál találkozunk és indulunk. Oda szaladtam a kubikusokhoz, és mondtam a szituációt, hogy én 4 viszkit vállalok, ők vállaljanak 6-ot, és akkor már megyünk is haza. Na így jöttünk haza Algériából.
Nem derült ki, nem szóltál magát ez a bizonyos úriember, hogy a majorkai viszonylatban mivel győzték meg? Vagy
nem tudom, hogy ő neki. Hát ott szerintem a szimpla csempészés volt az üzlet.
Hát most, hogy már megismerted, kiismerted a karakterét, elképzelhető, hogy ez történt. Készülsz majd nekünk a következő adásra, és hasonló zaftos érdekességekkel?
Így igaz.
Jó. El tudjuk mondani, hogy ennek az adásnak mikor lesz az ismétlése?
Hétfőn délután 2-től 4-ig. Nagyon nagy szeretettel utánunk Bakács Tibor jön. Utánunk... Telefonszámunk 0670-93-00-995. Várjuk ugye az SMS-eiket nyugodtan jövő vasárnapra, ha úgy gondolják, hogy fölkeltettük az érdeklődésüket, mert azért tényleg a mai az egy elég tartalmas 2 óra volt, nem akarok dicsekedni, de aztán, amit Siklós Erikkel is beszélgettünk, abból is messze menő
vitát
a MOB alkalmazottja is az egyik MOB vezetőjével, tehát bármivel kapcsolatban van kérdésük, nagy-nagy szeretettel várjuk, és zenével búcsúzunk ezzel a furcsa esős délutánon.
Addig is írjanak nekünk, reméljük persze jövő héten ugyanilyenkor hasonló nagyon szép magyar sportsikerekről fogunk tudni beszélgetni és elemezhetjük. Én hozzácsatlakozom, és nagyon köszönöm Urányi Levente barátunknak a hangmesteri tevékenységet, ennek a műsornak az ismétlése. Tehát, mint elhangzott, holnap 2-től 4-ig az archívumunkban is megtalálható lesz, amelynek a web címe www.hallóittvagyunk.hu. Most pedig hallgassuk Kon Zsuzsát búcsúzóul, Tangó.
Légy ma gyerek, és játsz megint velem. Emlékezz úgy, ahogy én emlékezem. Játsszuk azt, hogy félünk megint, játsszuk azt, hogy játszunk megint, hogy az idő nincs hályog alatt, hogy a tangó divat. Légy ma gyerek, és búj függöny mögött. Lessük meg azt, hogy díszbe öltözött anyánk Tóth úrra diskurál, míg apánk a jövőnkről politizál, s minden kész pohárra tapad, hisz a tangó divat. Játsszuk újra el, hogy semmiről sem tudunk. Tegyünk újra úgy, hogy semmiről sem tudunk. Mások játszanak, s mi lessük függöny mögül.
Ha nem mindegy, mi szól. Rádió Q 99.5. A forgalommal szemben. Az még nem főzés, ha vízben forralsz tárgyakat.
A kondér becsülete. Minden kedden este 8-kor Müller Dórával.
...2018-tól 2,5 óra lesz az út vonattal Budapest és Belgrád között. Migránsok százai utaztak vissza Athénba a macedón határról. Folytatódik a szürke idő. Üdvözlöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok az MTI híreivel. Az épülő Budapest-Belgrád vasútvonal több szempontból is kiemelt jelentőségű lesz, mondta a Politika című szerb napilapnak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki az EBSZ miniszteri tanácsának konferenciáján vett részt Belgrádban. A magyar és a szerb főváros közt 2,5 órára rövidül a menetidő az